Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Magamról annyit, hogy második generációs adventista vagyok. Szüleim 58-ban keresztelkedtek. Én több mint 40 éve vagyok már szövetségben az Úrral. Hát mintegy 30 éve vagyok szolgálatban. Hálás vagyok az Istennek azért, hogy szövetséget köthettem vele. Hálás vagyok azért, hogy sok mindenen vitt keresztül, de mindenben éreztem az ő jelenlétét, az ő segítségét. És remélem még, hogy erősíthetek másokat az elkövetkezendő években is. Érdemes és jó az Úr mellett lenni. Nagyon sok erőt ad. Még talán annyit, hogy bár sokatokat nem ismerek, de azért gyerekkori ismerősöm van, Erzsike. Az ő édesapja járt szüleimhez valamikor szolgálatban, úgyhogy őt már tényleg fiatal korunk óta ismerjük egymást. Remélem, hogy az együtt gondolkodás a mai délelőtt mindannyiunk áldására lesz. Mielőtt a felnőttekkel gondolkodnánk közösen, azelőtt a gyerekeknek szeretnék egy történetet elmondani, és a fiataloknak is, de úgy érzem, hogy valamilyen szinten a felnőtteknek is jó lesz. Hadd kérdezzem meg tőletek, gyerekek, hogyha eltörik valami pohár vagy tányér, mit szoktunk vele csinálni? Mit csináltok vele? Mi történik azzal, amit eltörünk? Kidobjuk. Így van. Hát Japánban kitaláltak egy nagyon érdekes módszert, ami értékesebbé teszi az eltört edényt, mint ami volt. Azt találták ki, hogy összeragasztják az edényeket, és amikor a ragasztó megszárad, akkor a lakban aranyat kevernek, és az arannyal együtt díszítik az edényeket. Nézzétek meg, hogy bár az edény eltört, de mégis használható. Ezt az eljárást kintsugi eljárásnak nevezik, és azt tudom nektek mondani, hogy sokszor teszünk olyat, ami nem kedves előtt, az Isten előtt és a szüleink előtt. Sokszor kapunk sérülést, sebet, sokszor lesznek hegek rajtunk, de van egy csodálatos mesterünk, aki már nagyon-nagyon régóta használja ezt a módszert, és pedig azt, hogy az ő szeretetével begyógyítja, és a hegeket pedig a szeretet aranyával bearanyozza, és még értékesebbé válunk az Isten számára. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy ígét felolvasni az Ézsaiás könyve 38. fejezetéből, és ott a 17. verset olvasom. Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Csodálatos ígéret, hogy a Jóisten begyógyít minden sebet, úgy nálatok is, mint nálunk is felnőtteknél. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Biztosan hallottátok már, vagy mondtátok is már azokat a mondatokat, amikor valami történik az életetekben, vagy történik az életünkben, hogy ha az Isten itt lett volna, ha az Isten figyelt volna ránk, ha érezhetném azt, hogy az Isten szeret, akkor biztos, hogy nem történt volna meg ez. Hányszor van az, hogy amikor az ember egy nehéz élethelyzetbe kerül, akkor mindig az jut eszébe, hogy talán nem úgy élek, ahogy kellene, vagy talán az Isten nem tud szeretni, mert olyan az én életem. Valahogy nem értjük, és nem találjuk a választ. Abban az helyzetben sem, hogyha valakinél nagy betegség, ugye itt hallottam, hogy az egyik testvér nagyon súlyos beteg, vagy ha egy repülőgép zuhan le, vagy egy bármilyen katasztrófa, akkor mindig ott van az, hogy az ember igyekszik valami magyarázatot találni, és keresni arra, hogy ezek miért történnek meg. Mert igenis, ott van az emberbe az, hogy ha az Isten itt lenne, vagy az Isten miért engedi meg ezeket a nehézségeket, érthetetlen és nehéz az elhordozása mindezeknek. Azt is kimondhatjuk, hogy az emberek, ugye a szombatiskolában is beszéltünk arról, hogy kétféleképpen reagálnak egy-egy ilyen helyzetre. Vagy közelebb kerülnek az Istenhez, vagy pedig szembefordulnak az Istennel. Hányszor kimondjuk mi is, és hányszor kimondják az emberek, hogy miért pont velem, miért pont nekem, már megint én, miért, Uram? Nem olyan túl rég került a kezembe egy könyv, aminek az volt a címe, Hitben maradni, amikor nem értjük az Istent. Gondolom, bennetek is felmerült már ez, hogy hogyan tudjátok ezeket a helyzeteket elhordozni, hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket elhordozni, amikor nem értjük. Visszaemlékszem saját életemre, 88-ban egy nagyon súlyos autóbalesetem volt, és sok mindenem mentem keresztül. 10 egy néhány műtét a balesetből, és aztán ez úgy nem volt elég emberileg. Jött egy rosszindulatú, daganatos betegség, és amikor ez jött, akkor bennem is fölmerült azt, hogy még ez is miért, Uram? Hadd mondjam el, hogy néha az Isten, hogy jobbítson, hogy közelebb vihessen magához, hogy tisztábbak lehessünk bizony mélységeken, tüzes köveken visz keresztül, hogy megszólíthatóbbá, engedelmesebbeké válhassunk az Isten számára. De egyet megtanított velem az Isten, és pedig azt, hogy semmi nem történik az ember életébe az ő engedélye nélkül. Az Isten mérlegeli, hogy el tudjuk-e hordozni. Mérlegeli, hogy tudjuk-e ezeket a terheket hordozni. És még egy dolog, amit nagyon jó, ha megjegyzünk. Soha nem egyedül kell ezeket elhordozni. Az Isten ott áll, és arra vár, hogy hozzáforduljunk, és tőle kérjük a segítséget. Hadd mondjam el, hogy nem választ szeretnék adni arra, hogy mit miért enged meg, és mit miért nem az Isten. Az Isten a legeslegjobban tudja, hogy minden embert hogyan közelíthet meg, és hogyan viheti egyre magasabbra a megszentelődés útján. De egyben biztos vagyok, és ezt szeretném nektek is elmondani, hogy lesz idő a Bibliában, amikor mindenre választ kapunk. Jelenések könyve 21. fejezet 4. versében mit is olvasunk, hogy az 1000 esztendő végén mi is történik? Ugye azt mondja az ige, hogy eltöröl a szemünkről minden könnyet. Vagyis mit mond ezzel ki? Minden a helyére kerül. Mindenre választ kapunk, hogy az Isten mit miért, és mit miért nem engedett meg a mi életünkben. De egyben nagyon jó, hogyha biztosak vagyunk és kapaszkodunk, és pedig az, hogy az Isten nem enged egyedül bele ezekbe a helyzetekbe. Ő nagyon jól látja, és nagyon jól tudja, hogy mit és mennyit tudunk elhordozni. Ő nagyon jól látja az ember helyzetét, és még egy, nem enged feljebb, mint ahogy ezt elhordozhatnánk. Isten, amikor nem old meg valamit, arra is választ kapunk, hogy miért nem oldotta meg. Miért nem? Mert nem vált volna a mi javunkra. Hogyan is bátorít minket az ige hitben maradásra? Szeretném, hogyha kikeresnénk Lukács evangéliuma 7. fejezetét, és ott a 17. verstől a 23. versig olvasnám az igét, ismert ige szakasz, amikor Jánosról, ugye keresztelőr Jánosról beszél az ige. Ugye tudjuk jól a történet elejét, hogy keresztelő János megfette Heródest, Heródiás miatt, az ő kapcsolata miatt, az ő testvére feleségével, és ezért Heródiás szerette volna ezt az embert elpusztítani, megölni. Tudjuk jól, hogy börtönbe került Keresztelő János, és azt is tudjuk a történetből, hogy amikor Heródiás lánya táncolt Heródes előtt, akkor Heródes tett egy könnyelmű kijelentést, hogy kérj, amit akarsz, és azt megadom neked. A lány kiszaladt az anyukájához, megkérdezte, hogy mit kérjen, és azt mondta, hogy Keresztelő János fejét, ugye tudjuk jól a történetet. Mikor Keresztelő János a börtönbe van, ugye a Lukács evangélium a 7. fejezet 17. versétől, sok kérdés lehetett benne is. Ki is volt Keresztelő János? Hogyan említi a Biblia? Útkészítő volt, így van. Útkészítő volt. Ő kapott kijelentéseket a mennyből, ugye az Istentől, hogy ki is az ő fia. És Keresztelő János várt egy új lehetőséget, várta az Isten országát. Ami gond volt az akkori emberekkel, hogy hova is várták az Isten országát? A földön. Ugye, hogy eljön, átveszi a hatalmat, és valahogy Keresztelő Jánosnak sem volt teljesen tiszta Jézus szolgálata ezen a földön. De csodálatos ez az ige szakasz, amit olvasunk. A 17. verstől olvasnám, és kiméne ő felőle hír az egész Judeába és a körülvaló minden tartományba. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, elküldé Jézushoz mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, Keresztelő János küldött minket, te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat meggyógyít a betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg a szeme világát. És felelve Jézus mondanékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Hogyan fejezi be ezt a gondolatkört maga Jézus, amit mond Keresztelő János, vagy üzen Keresztelő Jánosnak? Boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Azért, ahogy említettem, próbáljuk meg beleképzelni magunkat Keresztelő János helyzetében. Ő útkészítője volt Jézusnak. És ugye ő volt az, aki hallotta az égből, imi az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, bemutatta Krisztust a népnek nem egyszer, többször is, és most ő van börtönbe, és valahogy nem érti a helyzetet. Várja, hogy Jézus megszabadítsa őt. Ugye itt a tanítványok elmondják neki, amit tapasztaltak, hogy a vakok látnak, a süketek fülei megnyílnak, a bénák járnak, és ott a kérdőjel Keresztelő Jánosban, hogyha mindez megtörténik, érte, miért nem jön el Jézus, és miért nem szabadítja ki őt? Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvben, hogy amikor odament ez a két tanítvány Keresztelő Jánoshoz, kezdtek beszámolni arról, hogy Krisztus miket tesz, Keresztelő János nem értette, végképp nem értette, hogy az ő szabadulása miért nem jön, mikor jön el. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy nem merülhetett fel Keresztelő Jánosban is ez a sok kérdés, hogy miért ez a helyzet, Uram? Ez egy természetes emberi reakció, hogy amikor egy helyzetben vagyunk, akkor ott van a kérdés, hogy miért, Uram? Próbáljuk meg elképzelni azt, hogy imádkozunk valamiért, és mindenkinek megoldódik a helyzete, látjuk az embereknek az előrehaladását, és valahogy a miénk nem akar változni. Valahogy a miénk nem akar megoldódni. Valahogy úgy érezzük, hogy nem kapunk választ az Istentől. De mit üzen Krisztus? Azt üzeni, hogy ismerjük meg őt. Ismerjük meg, hogy az embert szereti, és minden az ember javára történik. Még akkor is, ha pillanatnyilag nem értjük a helyzetet. Boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Hadd kérdezzem meg tőletek, ha elment volna érte Jézus, és elmondta volna neki, hogy a te úti célod, a te további lépésed mi ebben az életben, hogyan hatott volna Keresztelő Jánosra? Mi történt Keresztelő Jánossal? Lefejezték. Ha szembesítette volna vele Krisztus, hogy neki mit kell elhordozni, el tudta volna hordozni? Miben akarta Krisztus megerősíteni Keresztelő Jánost? Krisztusban, hogy kapaszkodjon. Azt mondja, hogy boldog, aki meg nem botránkozik. Boldog az, aki el tud hordozni. Boldog az, aki a nem értés ellenére is kapaszkodik belém. Ézsaiás könyve 40. fejezet 30. versében mit is olvasunk az ígében? Ugye hitben maradni akkor, amikor nem értjük az Istent, nem könnyű. Még annak az embernek sem, aki tanulja a hitbeni kapaszkodást. Ézsaiás könyve 40. fejezet 30. versében azt olvassuk, elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. És olyan különös, hogy nem bűnként rója fel a Biblia, hanem tényként közli. Azt mondja, ez tény, hogy elfáradunk, hogy bizonyos időközönként mélyre zuhanunk, de mi a csodálatos? Elesünk, de nem terülünk el. A hívő embernek van kapaszkodása. Kapaszkodni tud az Istenben. Amikor egymásra tekintünk, és látjuk a megfáradást, a bizonytalankodást, akkor olyan jó lenne, ha megtanulnánk, hogy nem ítéljük el a másikat. Ugye milyen könnyen kimondja az ember, ó, ugyan már, hát ekkor is ezt csinálta, akkor is azt csinálta, ez az ember olyan labilis, nem tud megállni. Ha mi vagyunk ebbe a helyzetben, mi hogyan viszonyulunk ehhez? Mi meg tudunk állni, kapaszkodni tudunk? Kérjük az Isten jelenlétét, kérjük az Isten segítségét. Jézus sem felejtkezett el Keresztelő Jánosról. Nem véletlenül üzente neki, hogy boldog, aki nem botránkozik meg bennem. De ugye tudjuk jól azt is, az ígéből is, és Ellen White is ír arról, hogy Keresztelő Jánosra ő mindig gondolt. Mit is mondott ki a Bibliában Jézus Keresztelő Jánosról? Asszonytól nem született nagyobb. Tehát vannak életutak, élethelyzetek, ami az embernek, amivel az embert viszi az Isten előre, és sokszor nem olyan, aminek mi örülni tudnánk. Sokszor nehéz, sokszor mélységeket kell megjárni, de egyben biztosak lehetünk. És az abban, hogy az Isten mindezekkel a javunkat szolgálja. Nem tudom, hogy vagytok vele, de ha csak dicsérnének bennünket, javunkra válna? Ugye könnyű az embernek elbizakodni. Nagyon hamar ott volna az, hogy hát velem nem történhet semmi, mert én ugye jó úton járok. A Jóisten megengedi, de nem csak ezért engedi meg a mélységeket, hanem azért is, hogy a másik emberrel megértőbbek legyünk. A másik embernek a helyzetébe jobban bele tudjuk képzelni magunkat, és jobban tudjunk segíteni a másik embernek kapaszkodni. Erősíteni abban, hogy van értelme kapaszkodásnak. Azon gondolkoztam, amikor ezzel a témával foglalkoztam, hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy bár nem látjuk az utat előre, nem értjük a helyzeteket, de elfogadni az Isten kezéből. És tudjátok, Jézus jutott eszembe. Hogyan tudta Jézus elhordozni ezeket a helyzeteket? Hogyan tudta Jézus ezt a sok szenvedést, amit ő büntelenül hordozott el, ezt a sok szenvedést elhordozni? Mit is olvasunk az ígében? Kinek a kezébe tette az életét? Atyám, a te kezedbe teszem az életem. Máshogy nem lehet. Ha mi nem tanuljuk meg Krisztusra helyezni, Krisztusnak átadni a mi életünket, akkor tele leszünk nem csak sebekkel, de keserűséggel. Akkor állandó panaszra nyílik a szánk, és eljutunk odáig, hogy szembefordulunk az Istennel. Nagyon kell erre vigyázni, és nagyon kell megtanulnunk kapaszkodni az Istenbe. Higgyétek el, saját életemből tudom, hogy ha megtanultam az Istenre figyelni, könnyebben hordoztam a nehézségeket. Sokkal könnyebben hordozza az ember a fájdalmakat. Sokkal könnyebben hordozza azt az helyzetet, azt az állapotot, amikor nem értjük a helyzetünket. Amikor úgy érezzük, hogy én már annyit szenvedtem, Uram, még ezt is. És az Isten azt mondja, igen, szükséged van erre. Nem azért teszem, mert én örülök a te szenvedésednek, hanem azért teszem, hogy menthető legyél. Tudjátok, az is eszembe jutott az életem során, hogy minden egyes élethelyzettel nem csak jobbítani, nem csak tanítani, nem csak a hit, tehát a megszentelődés útján előre akar vinni bennünket az Isten, hanem az Isten azt szeretné, hogy megértsük, hogy az ember ezeket a helyzeteket azért kapja, mert bizony nagyon eltávolodtunk az Istentől. Nagyon úgy érezzük, hogy ha mi élethelyzetünk nem megy simán, akkor minden rossz. Az Isten arra akar megtanítani, hogy tőle függjünk, hozzáforduljunk, és rá helyezzünk mindent. Az a tőlefüggés az utolsó időben, a nyomorúságos időben nagyon fontos lesz az ember számára. És hogyha mi ezt nem tanuljuk meg, akkor fordulhatunk mi bárkihez, sem erőt, sem kitartást, sem megoldást nem fogunk kapni. De ha megtanuljuk az Istenre hagyatkozást, akkor könnyen tudjuk ezeket a terheket elhordozni. Nagyon hasznos az internet nagyon sok tekintetben. Ha az internetes keresőbe beírjuk azt, hogy aranykapu, akkor számtalan dologra kapjuk ki ezt a nevet. De tudjuk jól, ugye, hogy a jeruzsálemi aranykapuról szeretnék most veletek beszélni. Azt írja ott a keresőbe beírjuk ezt a nevet, hogy az aranykapu a város keleti felén volt, és miért is volt fontos ugye az Olajfák hegyével szemben, miért fontos ez a zsidó nép életében, vagy miért volt fontos az aranykapu? Kit vártak azon keresztül? A messiást. 1530-ban a muzulmánok elfoglalták a várost, aztán úgy gondolták, hogy befalazzák az aranykaput, hogy nehogy az Úr ott jöjjön el, és még valamit tettek, az aranykapu elé temetőt tettek, mert ugye a tudatukban az van, hogy az Isten, aki szent, a szentségtelen dolgokon keresztül nem jön át. Mennyire nem ismerik az Istent, mennyire nem ismerték, és sokszor mi sem ismerjük, hogy az Istennek ez nem gond, ez nem okoz gondot. Hogy miért is említettem ezt az aranykaput, nagyon sokszor vagyunk mi is, hogy várjuk a megoldást, várjuk a segítséget, de befalazzuk a lehetőségeket. Mert nem úgy, ahogy mi szeretnénk, nem úgy kapjuk a választ, nem akkor, amikor mi szeretnénk, és nem attól, akitől mi szeretnénk. Sok minden van. Nagyon sokszor fel kell tenni azt a kérdést, hogy amit én várok, az jó-e nekem? Az az én javamat szolgálja-e? Tényleg úgy kell az Istennek megadni? Hadd kérdezzem meg, azért kell hinnünk és szeretnünk az Istent, mert a mi kérdéseinkre választ ad, vagy azért kell szeretnünk az Istent, mert tudjuk, hogy az Isten a mi javunkat szolgálja minden esetben, mert tudjuk, hogy nála biztonságban vagyunk. Melyiket kell választanunk? Az utóbbit. Így van. Tehát nem azért kell szeretni, mert ő megoldja, hanem azért kell szeretni, mert ő előbb szeretett bennünket, és hozta az ember számára a megoldást. Nagyon kell vigyázni arra, és gondoljuk végig, ha nem jön megoldás, vagy nem értjük a helyzetet, miért. Lehet, hogy várjuk, de befalasztunk minden lehetőséget, és az Isten nem tud megközelíteni. Emlékeztek Máriának arra a történésére, amikor ment keresni Jézust, és ugye a sírbolt üres volt, mit is írott Ellen White? Azt írja, hogy a könnyei miatt nem látta, hogy ott áll Jézus. Gondoljuk végig, ami kétségbeesésünk, ami könnyeink miatt, lehet, hogy nem tudjuk, vagy nem akarjuk észrevenni a segítő kezet. Ne csináljuk azt, hogy a mi fájdalmunkat annyira hagyjuk eluralkodni rajtunk, hogy nem vagyunk megszólíthatóak az Isten számára. Az ige is azt mondja, hogy bár csak felemelnénk a kezünket, ugye a fejünkkel együtt az Istenhez, hogy a megoldás jöhessen. Hitben maradni és nem megbotránkozni nem egyszerű dolog. Hadd kérdezzem meg tőletek, ugye tudjuk jól, hogy Ezékiás király milyen király volt? Hogyan hívjuk a Bibliába? Reform király. Ugye az ő gyermeke, Manassé, aki 12 éves korában került uralomra, hát szörnyűségeket olvasunk róla. Mit is olvasunk? Nem követte az atya útját, és? Kicsit. Igen. És még Ézsaiással mit csinált? Azt olvasuk róla, ugye, hogy fába húzatta és ketté fűrészeltette. Ilyet olvasunk róla, hogy 55 évig írtotta az Istent és mindent, ami az Istennel kapcsolatos. Gondoljatok bele, 55 évig imádkoznak az emberek segítségért. 55 évig nem történik semmi. Hitben tudtak maradni? Különös, én gyűjtöm a kérdéseimet, hogyha találkozom a mennyben bizonyos emberekkel, bizonyos személyekkel, szívem szerint megkérdezném. És ez is ahhoz a kérdéshez tartozik, hogy az akkor élő emberek, akik örök életet nyertek, vajon hogyan tudták elhordozni, amikor úgy érezték, hogy mintha nem hallgattatna meg az ő imájuk. De az Isten tudta, hogy miért nem. Miért nem? Mert 55 év kellett ahhoz, hogy az Isten számára Manassé megszólítható legyen. Ugye tudjuk jól, hogy megtért Manassé. Sok mindent nem értünk, nem értjük a helyzeteket. És az Isten ezért szeretne megtanítani, vagy megértetni velünk, hogy a hitben maradás a létünk, az életünk. És még egy dolgot szeretnék mondani. Az utolsó idők nehézségeihez képest a mostaniak nem is olyan nagyok. És talán azt is kimondanám, hogy még nagyon-nagyon könnyű helyzetben vagyunk, még nincs fölöttünk egy Manassé. De még lehet. Mit is ír Ellen White, hogy olyan lesz az utolsó idők nehézsége, amilyen még nem volt ezen a földön. Így van. Szeretnék megemlíteni még egy ószövetségi személyt. Mit is tudunk Illésről? Ki is volt Illés? Merjétek bátran mondani, ki volt Illés? Proféta. Isten profétája volt. És hogyan fejezte be az életét? Nem látott halált, ugye? Az Isten elragadta őt. Elizeus, aki a nyomdókába járt, hadd kérdezzem meg, kisebb proféta volt? Hatalmas csodákat, hatalmas dolgokat vitt véghez az ő életébe az Isten rajta keresztül, és azt olvassuk, vagyis nem olvassuk a Bibliába, hogy hibája lett volna. Tudjuk, hogy hogyan halt meg? Ugye egy betegséget kapott, hosszú betegség után meghalt. Nem volt kisebb proféta, el tudta ő ezt fogadni? Szóval sokszor vagyunk úgy, hogy az emberben ott van, hogy de a másiknak mennyivel könnyebb. Higgyétek el, az Isten mindannyiunkra ránk szabta a nehézségeket is, a megoldásokat is. A mentési terve az egyénre szabott minden ember számára. Különböző módon keres bennünket az Isten, különböző módon nevel, tanít, de egy cél érdekében. És mi ez a cél? Tudjuk, hogy mi ez a cél? Isten mit is akar? Így van. Minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Istennek ez a célja. És ha néha tüskéken keresztül, ha néha mélységeken keresztül is, de egyet tegyünk meg. A célról ne vegyük le a tekintetünket. Higgyétek el, sokkal könnyebb az elhordozás, ha mindig a cél van előttünk, hogy ezt a javunkra teszi meg az Isten. Figyeljük meg, hogy a Bibliában végig nagyon-nagyon sokszor tették fel ezt a kérdést, hogy Istenem, hol vagy? Uram, hol vagy? Mária és Márta esete, ugye Lázár testvérei. Üzentek is Jézusnak. És úgy láttuk, hogy ugye a történetből, minthogyha nem foglalkoztatná. És amikor elment, ugye azt olvassuk az igében, hogy már 4 napos volt. És ez egy természetes dolog. Amikor valakit elveszítünk, az fájdalmas. Az nagyon nehéz. Még akkor is, ha hitünk van, ha tudjuk azt, hogy nem végleges, akkor is, ha fizikálisan megszűnik mellőlünk, nehéz a hiányát feldolgozni. És ezeknek az embereknek végig kellett nézni az ő testvérük halálát. És amikor találkoznak Jézussal, akkor mit is mond? Ha itt lettél volna. Hogyan válaszolt erre Jézus? Emlékszünk mi a Bibliából? Isten csodáinak nyilvánvalóvá kell válnia. Ugye? Jézus azt mondta, hogy erre ezért nem tudott jönni. Mert csodát tett? Hatalmas csodát. Ugye Lázárt feltámasztotta. Szomorú, de tényleg úgy van, hogy látszólag az ember úgy érzi, hogy elkésve segít az Isten, pedig ez nem így van. Az Isten annyira szeret bennünket. Hova metszett fel? Markaiba metszett. Hadd kérdezzem meg, hol van a kéz? Állandóan a szeme előtt az embernek. Így van? Vagyis ezzel mit akart mondani az Isten? Ennyire fontosak vagyunk, hogy a markaiba metszett, hogy állandóan a szeme előtt legyünk, és minden téren a javunkat akarja. Sok minden fordulhat meg az ember gondolatában, de az ne, hogy az Isten nem szereti. Az ne, hogy az Isten elhagyta. Ez nem igaz. Ha pillanatnyilag sötét is van, ugye gondoljunk a szirtisasra, mit csinál? Hogyha felhőbe kerül, akkor is törtet felfelé, és amikor felér és látja a napsugarat, akkor hallani lehet a boldog kiáltozását, ugye? Valahogy nekünk is ezt kell, hogy a sötétséget a hitbeni kapaszkodással áttörni, hogy az Isten ki tudjon ebből a helyzetből emelni bennünket. Keresztelő Jánosban is bizony felmerült az, hogy volt-e értelme. Ugye Ellen White írja a bizonyságtételekben, hogy Keresztelő Jánosban is ott volt az, hogy volt értelme az én szolgálatomnak? Jelentett valamit az, hogy ugye abban a helyzetben, hát amikor kilátástalan, hogy volt értelme annak, hogy ezeket csinálta, ezeken végigment, mert valahogy olyan kilátástalannak látja a helyzetét. Hányszor tesszük fel mi is, hogy van értelme ennek az útnak? Hadd kérdezzem meg, van értelme hívő embernek lenni? Van értelme kapaszkodni az Istenbe? Igen. De mi erősít ezekben bennünket? Hát a tapasztalatok. Az egyik tapasztalat a másik után erősíti a mi hitünket. Emlékeztek arra, amikor Jézus amikor meggyógyította a gadarénusi megszállottat. Hatalmas csoda volt. És mégis az ott lakók mit kértek Jézustól? Miért kérték, hogy menjen el? Mit csinált Jézus? Ugye, ami megszállta a gadarénusokat, a gonosz lélek, azt hova űzte ki, vagyis hova kérték, hogy kimehessenek? Ugye a disznókba. És a disznók hova mentek? A tengerbe zuhantak. Ellen White ezt írja ezzel kapcsolatban, kegyelmi intézkedése volt Krisztusnak, az Istennek, hogy ezek a disznók megfulladjanak. Hogy az embereknek az anyagi dolgokról való vágyát és a tekintetüket az anyagi dolgokról levegye, és másfele fordítsa. És az az egyik, aki bizonyságot tett az ő szabadulásáról, ugye tudjuk jól, hogy pár évvel később Jézus arra járt, és hatalmas missziót tudott végezni, mert az az egy ember meg elbeszélte az embereknek azt, hogy valami történt. Azt is ki kell mondani, hogy nagyon sokszor fájdalmasan nézünk egy veszteségre. De valahol az íge arra akar tanítani, hogy a látszólagos veszteség mi az embernek? Nyereség. Amit lehet, hogy most nem értünk. Nem túl régen hallottam egy történetet egy nem látó, nem halló és beszélni nem tudó emberről, ha nevét fogom mondani, lehet, hogy ti is hallottatok már róla. Helen Keller. Ismeritek az ő mondását? Mi is az ő mottója? Ha az Isten becsuk egy ajtót, kinyit egy ablakot. Egy történetet szeretnék röviden tőle elmondani. Volt egy asszony, aki nagyon kétségbe esett, depressziós állapotban volt, azt gondolta, hogy véget vet az életének, beleugrik a folyóba. Nincs értelme az életének. Nem tartozott senkihez, nem vették körül emberek, mindig olyan kirekesztetnek, olyan kívülállónak érezte magát. Beleugrott a vízbe, valaki ezt látta, és utána ugrott. Nagyon érdekes dolog történt. Amikor a mentő beleugrott, akkor döbbent rá, hogy ő nem tud úszni. És elkezdett kiabálni. És ez az asszony, aki megunta az életét, arra döbbent rá, hogy ott áll mellette, vagyis ott van mellette egy asszony, aki kapálózik, és egy ember, és meg fog fulladni, ha ő nem segít. Kihúzta a vízből, lélegeztette, és mit gondoltok, mi történt azzal az asszonnyal, aki öngyilkos akart lenni? Rájött, hogy értelme van az életének, ugye? Rájött arra, hogy még ő kell, hogy éljen, mert az Isten rá is számít, neki is van még feladata, és ne az önsajnálatból éljen, hanem merje azt tenni, hogy odafigyel az embertársaira. Hányszor vagyunk így, hogy az önsajnálatunk akkora, hogy nem vesszük észre a mellettünk lévő szenvedő embert. És az Isten valahol ezt akarja megtanítani velünk. Hadd mondjak nektek egy tanácsot. Amikor úgy érzitek, hogy már a sírás és a keserűség a plafonig nő bennetek, mert annyira el vagytok keseredve saját állapototoktól, menjetek el látogatni. Nem azt mondom, hogy a kórházba, nem azt mondom, hogy tudatosan olyan betegekhez, de csak a szomszédba, vagy egy régi ismerőst, vagy akárkit. Egyrészt, mi történik velünk? Nem magunkra figyelünk, ez már félgyógyulás. Másrészt, így van, mit mond az ige? Aki már maga is felüdül. Próbáljátok meg. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Emlékeztek a három ifjúra? Sidrák, Misák, Abednégó. Ugye került egy nagyon nehéz helyzetbe, és mit mondtak?
Isten meg tud segíteni, de ha nem tennénk, akkor
sem. Akkor sem tehetünk mást. Hűségesek voltak. Hitben maradtak, kapaszkodtak az Istenben. Jelenések könyve 14. fejezet, 12. verse mit is ír le? Itt van a szentek békességes tűrése, itt. Így van, köszönöm szépen. Tudunk bízni az Istenbe, ha nem tenni is? Tartunk már ott? Ha nem, akkor erősítsük a mi hitünket. Mit is mond Jobb? Ha megöl is, bízom benne. Dávid esete, sokat tudnék, hát ti is tudnátok sokat a Bibliából, Dávid esete, amikor szidalmazza őt Sémei. Mit is mond? Mert ugye azt mondja az egyik ember, hogy majd elmegyek és megölöm. És mit mond erre Dávid? Hát ha az Isten megetesi? Igen. Ha megengedte, akkor mondja. A 109. Zsoltár 3. és 4. verse, mit is mond ki? Örülnék, ha megjegyeznétek ezt a Zsoltárt. A 109. Zsoltár 3. és 4. verse, nem olvasnám fel, csak a lényegét mondanám. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Tudok-e ilyen kapcsolatban lenni az Istennel? Aztán röviden szeretném megemlíteni Pálnak a történetét. Ugye 11-12. Fejezetben olvashatjuk. Az elsőben azt olvassuk, hogy mennyi szenvedésen ment keresztül Pál. Ugye ilyet ír, hogy gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvízben, veszedelemben, rablók között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. És ment előre, és nem állította meg semmi, mert megtanult hitben kapaszkodni. Aztán azt olvassuk, hogy 3-szor könyörgött, ugye volt egy betegsége, milyen betegsége volt? Szembetegsége. Egy olyan embernek, aki leveleket is ír, de aki bizonyságot tesz Istenről, szüksége lett volna a szemére. Ugye tudjuk jól a történetből, hogy nem kapta meg a gyógyulást, de valamit kapott. Mit gondoltok, mit? Erőt. Így van. Erőt az elhordozáshoz. És nem fordult szembe az Istennel. Nekem hatalmas tanítás Pál, soha nem tette fel azt a szót az Istennek, hogy miért. Úgy szívem szerint én is kitörölném a szótáramból, de még nem tartott az ember, de én hiszem, hogy eljutunk oda, hogy a miértek már nem lesznek fontosak. Megértjük, hogy az Isten mindent a javunkra tesz. Hitben maradni nagy dolog, az győzelem önmagam felett, győzelem az önzésünk felett és a kétségbeesésünk felett. Szeretnék Ellen White-tól egy idézetet felolvasni. Emlékeztek rá, amikor Ausztráliába helyezték, 11 hónapon át tartott egy nagyon kemény betegsége, és ilyet ír: a kétségbeesés határáig jutottam el, a harc közepén hoztam egy döntést. Nem sokáig engedtem meg magamnak ezt a fényüzést, hogy sírjak. És itt jön az idézet: vigaszt nyújt a tudat, hogy bár szüntelenül gyötört a fájdalom, nem hagyott el, belé fektettem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Szeretném, ha ezt megjegyeznétek. Ellen White életében leírásában megtaláljátok. Mit mond? Mire jött rá? Mit értett meg Ellen White? Túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. És tényleg kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen bennünket. Szeretném otthoni elolvasásra, ha elolvasnátok Jeremiás könyve 29. fejezet 11. versétől a 14. verseig, de a lényeget elmondanám ezekből a versekből. Az Isten megenged mélységeket, megenged nehézségeket. Miért? Hogy kívánatos véget adjon mindannyiunknak. Kívánom azt, hogy segítsen a Jóisten bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogy nem azért enged nehézségeket, hogy szenvedjünk, nem azért enged mélységeket, mert ez neki örömet okoz, hanem miért? jobbá, tökéletesebbé, hogy ne legyen rajtunk semmi szeplő, semmi sömörgőzés, vagy aféle. Azt mondja, hogy kívánatos véget adhasson mindannyiunknak. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket, és mindannyiunk része lehessen ez a kívánatos vég az ő kegyelméből. Amen. Amen.